viszonylag gyakran keresik, a Vörös Sándort keresték, megkeresnek olyan műveket is, meg olyan íróktól műveket, akiket meg nagyon ritkán meg lehet megtalálni, összekérem, mert az annyira népszerű, hogy azonnal elkapkodják. Például van, fonekutott nagyon sokat keresnek, és néha van is tőle, szerencsére, meg...
A művészeti könyvek milyen érdeklődésre tartanak igényt?
Sokan keresik azokat is, nem konkrét könyveket általában, hanem csak azt látjuk, hogy fogynak a dobozból a könyvek.
Tehát nincs az, hogy jönnek hozzá, hogy ezt is ezt keresem, és esetleg ha meg tudja szerezni, értesítsen engem, vagy van ilyen lehetőség?
Művészetben ritkán.
Ritkán.
Ritkán fordulnak ilyen kéréssel hozzánk, hogy ennyire nagyon meg szeretnének szerezni egy könyvet, hogy akkor értesítsük őket, de volt már ilyen, hogy igen, megadták a telefonszámot, és akkor hát voltak ilyen sikertörténetek, de inkább olyat tudok mondani, hogy mondjuk jött egy hölgy, és keresett egy könyvet, és akkor én meg így hirtelen emlékeztem, hogy ez hol van, ott van, és meg volt még, és akkor el tudtam neki adni, és nagyon örült, és ma is volt egy hölgy, aki hát majdnem elsírta magát örömében, mert annyira vágyott arra a könyvre, amit ő megtalált, vagy hogy segítettem neki megtalálni, hogy az nagy öröm volt, tényleg így tapsikolt örömében. Nagyon boldog volt.
Az én tapasztalatom az volt, hogy például kérdeztem konkrétan egy íróra, akkor határozottan mondtad, hogy nincs, ugye? Nincs.
Hát mert ilyen is van, ezért mondom, hogy akik népszerűek, meg sokan keresik őket, arra rá tudjuk vágni, hogy nincs, mert ha lenne arra, biztos, hogy tudnánk, mert szembe jött volna. Meg ugye átfutjuk a polcon lévő könyveket is, meg ott az ablakon lévőket
is. Általában, hogy a szekérből mindig kipakoltok teljesen, vagy maradnak bent könyvek is, amit már nem tudtok kitenni?
Kipakolunk. Az a cél, hogy mindent ki tudjunk pakolni, és ezért minden nap készíteni kell egy olyan dobozt, amit nap végén beküldünk a központba, és úgy nevezzük, hogy visszáru. Hogy azokat a könyveket betesszük a visszárus dobozba, amik már régóta nem kelnek el, a doboz alján vannak, és akkor azokat kiválogatjuk, hogy férjen hely az újaknak.
Tehát van egy bizonyos időtartam, míg azt a könyvet ott tároljátok, és ezt ennyire tudjátok figyelni, hogy ez már itt van, nem tudom, két hete, három hete, vagy mennyi ez az időtartamig?
Ez szerintem szekerek között van különbség, mert például ahol én vagyok szekéren, ott az Allénál, ott hárman dolgozunk szinte mindig. Szóval mi így visszatérünk ugyanarra a szekér, és kb. Képben vagyunk a felhozatallal. Viszont vannak olyan szekerek, ahol meg folyamatosan így beugrósok mennek, és akkor ott meg persze nehezebb ezt fejben tartani, hogy mi volt ott két hete is. Szerintem nekünk könnyű, és ami így oda kerül mondjuk a láda aljára, meg hátra, akkor azokat úgy tűnik, hogy nem viszik, és azokat visszaküldjük.
Látom, hogy két árral dolgoztak, egy 450 forintossal és egy 900 forintossal. Ezt ki határozza meg, hogy melyik?
Azt is bent a könyvtárosok.
Könyvtárosok.
Igen, viszont van olyan, hogy mondjuk elfelejtik rátenni a 900-as címkét, és az is a feladatunk, hogy reggel, amikor kiválogatjuk a pótlást, így csoportosítjuk őket, és hogyha mondjuk találunk ilyen értékesebb könyveket, akkor ezt mi is felcímkézhetjük 900-as címkével. Szóval mi is beárazhatjuk így.
Ez azért, úgy meg. Igen, ez azért érdekes számomra, mert a 450 forintosok között is láttam, és találtam olyanokat, amit szerintem simán a prémium könyvek között lehettek volna, és mégis a 450 forintosoknál voltak. Művészeti könyvek, nagyon szép kiadványok, például megvettem a magyarországi templomokat, a nagyon szép kiadás volt. Úgyhogy vannak ilyen eltérések, nyilvánvalóan egyéni, a szubjektív, hogy mit válogat ki a könyvtáros bent. És azt mondd meg nekem, hogy a főzéssel kapcsolatos könyvek rengeteg könyvet hoznak be érdekes módon.
Az is fogy. Minden nap visznek szakácskönyvet.
És mi az, ami például neked nagy örömet okozott, mert mesélted, amit találkoztunk ma, hogy ma nagyon jó napod volt. Ez alatt mit értettél?
Hát például a hölgy, aki majdnem elsírta magát, amikor megtaláltuk neki a könyvet, amit keresett, az is jó élmény volt. Meg vannak nagyon aranyos gyerekvásárlók is. Meg igen, alapvetően egy örömet okoz, hogyha sokan visznek könyvet, vagy sok könyvet tudok eladni, mert hogy, és tényleg azt látom, hogy így hú, de régóta keresem, itt sincs, ott sincs, mert boltban se árulják, és akkor itt találnak olyan dolgokat, meg olyat is, amin csak így elképednek, hogy azt, vagy hogy ott elkezdik olvasni, van egy szék amúgy a padok mellett, oda leül, egy picit beleolvas, úgy viszi el.
És mi a véleményed arról, hogy ugye rengeteg ember hozza azt a sok könyvét, ugye leadja ingyen, mások meg szinte ott sorban állnak és keresik a könyveket. Megváltozott az emberek ízlése, vagy a olvasói kör, vagy minek látod?
Általában, de szerintem ilyen 80-90%-ban én azt hallom, hogy helyhiány miatt válnak meg könyvektől, vagy hagyatékba úgy örökölték. És ezt így tovább adják, mert nekik rá nincs szükségük. Meg olyat is hallottam, hogy hoztak mondjuk mesekönyveket, hogy felnőttek a gyerekek. És akkor ezt úgy szép állapotban odaadták.
Na most érdekes, hogy a művészeti könyveket gondolom, hogy megveszi valaki annak idején, és hát nem forgatja éjjel-nappal, de nagyon jó állapotú könyveket lehet ott találni nálatok. Ezt te is megfigyelted?
Igen, általában azok kerülnek amúgy a 900-as prémium dobozokba, vagy ládákba, amik ilyen szép állapotban megmaradtak.
A forgalom az hogy alakul? Mert ahogy ide jött, beszélgettünk, mondtad, hogy egyik nap gyengébb, ugye, de ma nagyon nagy örömöd volt. Erről mesélj, mi volt?
Ez szinte teljes mértékben kiszámíthatatlan. Tényleg, még jó, mondjuk időjárásnak is betudható sokszor. Ha mondjuk esős idő van, akkor kisenyítünk, vagy közben bezárunk, mert akkor nincs forgalom, meg eláznak a könyvek. Viszont az, hogy nem tudom, hogy miért történt az, hogy mondjuk ma kétszer annyi könyvet adtam el, mint tegnap, és ugyanúgy délelőtt dolgoztam. Vagy hát reggeltől délután kettőig. És ma is 100 ágra süt a nap, tegnap is ilyen jó idő volt, és ma, szóval jelentősen nagyobb volt a forgalom, folyamatosan voltak csoportosul emberek. A fizetés, nem tudom kinek mikor érkezik, meg lehet, hogy ahhoz lehet kötni, de inkább azt mondanám, hogy nem nagyon tudunk ezzel számolni. Az is általában amúgy azt hittük, vagy én is úgy hallottam, hogy a délutánok jobbak. De én már sorozatosan tapasztalom azt, hogy nekem délelőtt jobb
neked. Igen. Szóval most titok az, hogy ez a hölgy, aki olyan boldog volt, az milyen könyvet keresett és megtalálta?
Nem titok, de nem tudom megmondani.
Nem tudod megmondani, csak jött, hogy ezt keresi régóta, és
igen,
hát
igen.
Rengeteg könyvet eladtál. De mondtam, hogy...
Kétkötetes... Szegény asszonyok egy boldog házban. Uh-huh. Gazdag házban. Bocsánat.
Értem.
Az volt.
Na és volt egy másik nagy élményed, hogy jött valaki, aki hány könyvet vett?
Hát 28-at.
28 könyvet.
Azzal indítottuk a reggelt, az feldobott, igen.
És jött egy nagy táskával, hogy ennyit el tudott vinni?
Nem, én adtam neki egy nagy szatyrot, meg ő is hozott egy szatyrot, és akkor így idős úriember voltam, úgy mondta, hogy nem megy messzire.
És ezek milyen jelleg, milyen típusú könyvek voltak?
Leginkább művészeti albumok. Nagyon sokat elvitt belőlük, és szinte mindegyik, azt hiszem, hogy egy kivételével az összes 900-as prémium album volt.
Most művészeti könyveken kívül miért érdeklődnek az emberek, főleg a múltkor meséltél, hogy kaptatok egy könyvet, és egy nagyon jó könyv volt, lélektannal foglalkozott. Mi volt az? Nem emlékszel rá, hogy mondtad, hogy ennek nagyon örültök.
A Freudnak?
Freudot kap.
Igen.
És azt keresik is? És...
Persze, szerintem azt, hát biztos, hogy ha aznap érkezett, akkor még aznap el is ment 3 Freud könyv. Szóval ezeket keresik, igen.
Tehát azt mondtad, magyar irodalomból Szabó Magdán kívül ki tudsz megemlíteni?
Ugye Vöröst mondtam,
igen.
Most van Szerb Antalt is szoktak, hát, Adit is szoktak keresni.
Szerb Antaltól az Utas és a Holdvilág, az egy nagy sláger, nem? Én is keresem, mindig viszem ajándékba, de sajnos nagyon ritka.
Ezeket elkapkodják.
És van olyan eset, hogy meglátsz egy könyvet, és rögtön a szívedhez nő, ezt szeretném, hogy, és akkor
persze,
megveszed magadnak.
Persze, egyetem azt mondja, rendszeresen, de azért szoktam könyvet venni. Meg az a szabály, hogy hetente fejenként kettő könyvet el lehet vinni.
El lehet vinni, vagy ki kell fizetned?
El lehet vinni.
El lehet vinni, tehát
ez
két
a szabály,
könyvet.
Heti kettő, igen.
Heti könyvet.
Ezt nem mindig élek vele, de azért...
Mi volt az utolsó, ami örömet okozott neked és vitted?
Lipták Györgynek egy albuma, amit szerintem mutattam is.
Igen, igen.
Nagyon megtetszettek a képei, és nagyon szép album szerintem. Meg Eszterházitól a javított kiadást is hazavittem. Uh-huh. Ez a kettő legutóbbi. Uh-huh.
Hát nagyon érdekesen mit csinálsz, és amit hallok itt a előadásodból, hogy nagy örömmel csinálod, és nagyon érdekes az emberekkel való kapcsolat, ugye a megszólítás, meg a megszólítottság harmóniája, ami az én veszélyparipám is, nagyon érdekes kapcsolatok alakulnak ki. És vannak visszatérő vendégeid, jönnek, beszélgettek.
Igen.
Hát ez nagyon nagy öröm. Hát faggattalak itt, kedves Nóra, de nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt elmondtad ennek a szegérnek a történetét, meg hogy kerültél ide, milyen nagy örömet okoz. Nem faggattam tovább Nórát, mai napon András Nórával Meskó Bánk beszélgetett a könyves szegérről.
egy nagyon barátságos, otthonos helyszínre érkeztem, ahol Mátics Katalin intézményvezető fogadott, az intézmény pedig az Újbudai Szociális Szolgálat. Nyilván minden kerületben van, nem csak itt Budapesten a 11. kerületben, de én konkrétan itt egy bizonyos foglalkozás résztvevőivel beszélgettem, és nagyon-nagyon szimpatikus dolgokat hallottam, azért kértem ezt a beszélgetést. Ön az egész szolgálatnak az intézmény vezetője. Ez mit akar az intézmény?
Mi Újbuda önkormányzata által fenntartott intézményként működünk, egy integrált alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény, ami azt jelenti, hogy idősek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását, fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk, ezen kívül házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, étkeztetés és otthoni szakápolás feladatok azok, amelyeket mi látunk el, de ezeken a szolgáltatásainkon túlmenően olyan szolgáltatási elemeket is beépítettünk a mindennapi működésünkbe, amik tovább bővítik a szolgáltatási palettánkat.
És hány helyszín van?
Összesen 6 intézményi egységünk van, ugye ahol most ülünk, a Keveháza utca 6 szem, ez a központ, ez a székhely intézményünk.
Egyforma jelentősége van mindegyiknek, egyforma szolgáltatást nyújtanak?
A különböző telephelyeken vannak olyanok, ahol hasonló szolgáltatásokat biztosítunk, illetve van olyan, ahol ettől eltérő. 4 helyszínen nyújtunk idősek nappali ellátását. Ugye most ennek kapcsán ültünk le beszélgetni, hogy az idősek nappali ellátása mit is tartalmaz, mit akar, miért és milyen céllal jön létre. Ugye ez itt a Keveháza utcában, a Bocskai úton elérhető, a Gazdagréti téren és a Kenderes utcában, és van még 2 speciális idősek számára biztosított szolgáltatásunk, ami a mentális hanyatlással élők, más szóval demenciában szenvedő idősek számára nyújt olyan elfoglaltságot, lehetőséget, amivel az állapotukat kiegyensúlyozottabbá tudjuk tenni, illetve az állapotromlást egy kicsit akadályozni tudjuk, hátráltatni tudjuk, illetve a hozzátartozók számára biztosítunk szabadidőt.
Tehát azok is ilyen egész naposak?
Igen. Általában a nappali ellátásainkra jellemző az, hogy egy reggeli időpontban kezdik a munkát, és egy délutáni időpontban fejezik be. Ugye azért függ attól például a pszichiátriai problémákkal küzdőknél, fogyatékos ellátásban, demens személyeknél, ahol azért a családnak nagyobb szerepe jut, és ők a gondozó hátteret biztosítják sok esetben a mindennapokban, hogy az ő életritmusukhoz hogyan tudunk igazodni. Az idősek nappali ellátásaiban, más néven idősek klubjaiban, ott aktív idősekkel működünk együtt, a számukra próbálunk meg olyan hasznos és érdekes időtöltéssel feltölteni a programjainkat, ahol ők választhatják meg azt, hogy mikor jönnek, mikor távoznak, mi vesznek részt, mi az, ami kevésbé érdekli őket. Ők önjárók, itt a családot kevésbé kell, hogy számon tartsuk, hiszen itt mindenki nagyon is mobilis.
Tehát ott simán megteheti, hogy bejön 1-2 órára, nem feltétlen kell egész nap itt lenni.
Igen, hogyha ezt egy picit átkeretezzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy az idősek klubjai egy nyitott és közösségi szolgáltatás, ahová valójában mindenkit várunk. A közösségi szolgáltatásnak az egyik fontos ismérve az, hogy nincsenek kötelezőségek, nincsenek kötelezettségek. Viszont várjuk azokat az ötleteket, gondolatokat, amivel a programokat színesíteni tudjuk, vagy amivel rá tudunk hangolódni azokra az igényekre, amik egyes klubokban speciálisan megjelennek.
Tehát ezekben a klubokban gyakorlatilag a teljesen mozgásképes, szellemileg friss emberek, akik kvázi az egyedül lét elől jönnek be, vagy társaságra vágynak.
Akár igen, de ez egyébként egy jogszabályi előírás és kötelezettség is, hogy ez elsősorban az igény, amiről ön beszél, hogy társaság legyen, meg programok legyenek, ugye ez az új, modern idősek elvárásai, de mindemellett az intézménynek kötelezettsége például olyan szolgáltatást nyújtani, mint mosási lehetőség, tisztálkodási lehetőség. Ugye el tudjuk képzelni azt, hogy véletlenül elromlott a bojler. véletlenül elromlott a mosógép, egy hét múlva fogunk tudni újat beszerezni, vagy ne adj Isten, egy hónap múlva. Ilyen esetekben az idősek jöhetnek hozzánk, és ezeket a háztartási szolgáltatásokat segíteni tudjuk, pótolni tudjuk arra a kényelmetlen időszakra, amíg ezek a problémák akár meg nem oldódnak.
Ez egészen fantasztikus, mert függetlenül attól, hogy ki lesz mosva az a ruha, de lelkileg a tagoknak nem mindegy, hogy nem kell vele törődni, és nem megoldódik pillanatok alatt.
Igen, igen, igen. Ezek átmeneti megoldások, de tényleg kellemetlen helyzetbe tudunk kerülni, hogyha egy-egy ilyen esemény váratlanul beüt, és akkor hozzánk lehet fordulni ezekkel a kérésekkel is, és a kollégáim nyilván szívesen segítenek ebben, és amíg megy a mosógép, addig lehet beszélgetni, kártyázni, egy-egy programon részt venni.
Egy biztonságot ad tulajdonképpen, hogy megoldás van a problémájukra.
Igen, igen. Én bízom abban, hogy a mi klubjainknak tényleg az egyik legfontosabb erőssége, szuperereje az, hogy egy olyan biztonságos hátteret és közeget biztosíthatunk, ami megtartja az időseket.
És ezek a tornák, amit említett, ezek gyógytorna jellegűek, vagy csak erőlét?
Hát választani lehet.
Még azt is?
Hát persze, igen. Mert hogy erről majd valószínűleg a későbbiekben még néhány szót szívesen ejtenék, hogy ugye a mozgás az egyik olyan létformánk, amivel a fizikumunkat, a mentális egészségünket, az érzelmi állapotunkat jól karban tudjuk tartani. Ezzel szerintem a kedves hallgatóknak sem mondok újdonságot. Viszont ebben a korban azért a fizikai képességek, az elvárások, az időseknek a saját magukkal szemben támasztott elvárásai különbözőek lehetnek. Vagy az érdeklődésük, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Ennek megfelelően lehetőség van például a jóga gyakorlására, egyfajta elmélyültebb, relaxáltabb állapotban, de lehetőség van arra, hogy akár súlyterheléssel is megküzdjenek az idősek, és akik azt szeretnék, hogy ők megmérettessenek, és a fejlődésük is valahol visszamérhető legyen, erre is lehetőséget biztosítunk, mint a klubban meg lehet nézni, 5-8 kilós homokzsákok emelgetésével, akár izomerő fejlesztése és az izom mennyiség növelése is lehetséges, és ez konkrétan egy a Semmelweis Egyetem kutatásában való részvételünk eredménye és következménye, mert ott zajlott és még folyamatban is van egy olyan kutatási módszertan kidolgozása, amivel azt próbálják a kutatók igazolni, hogy 75 éves korig nem igazán indokolt az, hogy az izomerőnkből és az izom mennyiségünkből veszítsünk. És most már egy 3 hónapos kurzuson túl vagyunk, és azt tudjuk mondani, hogy igen, mérhető, számokban mérhető fizikális pozitív változások történtek. Tehát a versengőknek itt a terep. Viszont, hogyha valaki általános átmozgató tornát szeretne, akkor arra is lehetőséget biztosítunk. Illetve vannak gyógytornászaink, akik akár személyre szabott gyógytorna programot tudnak végigvinni azokkal, akik hozzánk fordulnak.
Egyre fantasztikusabb számomra, hogy tényleg egy ilyen világ létezik. Láttam a falakon mindenhol, már most maradva az idős klubnál, hogy fantasztikus dolgok vannak a falon, amit az ismerősöm mesélt, hogy ezt mind itt készültek. Valaki irányítja, vagy ők maguk gondolják ki, hogy mit szeretnének csinálni, és egyeztetnek?
Ez is, mert én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem rendkívül kreatív kollégáim vannak, akik azzal fekszenek, azzal kelnek, hogy milyen újdonságot tudnának behozni. Ők maguk is eljárnak akár újabb és újabb kézműves technikákat megtanulni. A YouTube-ról letöltenek videókat, és tanulják, és tanulmányozzák, beszerezzük hozzá az alapanyagokat, tehát ők igazán jó motivátorok ebből a szempontból, de azt is várjuk, hogy az időseink is hozzák a saját ötleteiket, és ha ők ezzel előállnak és behozzák, akkor nekiállunk és csináljuk. Valószínűleg látta a horgolt virágokat.
Igen.
Vannak olyanok, akik korábban patchworkkel foglalkoztak. Nem ebben a klubban, egy másik klubunkban például részt vettek az idősek egy ilyen világ patchwork kampányban, amikor egy nagy takarót készítettek, és megadták, hogy a világ melyik csücskéből, melyik csücskébe kell elküldeni azt a takarót, és hozzávalni azokat a dallamokat. Igen. És ez a takaró körbejárta az egész világot, majd visszaérkezett hozzánk. Köszönöm. Úgyhogy ez egy szép szimbolikus esemény volt, én azt gondolom, de ez valahol mutatja a mi nyitottságunkat, és a közösség iránti szenvedélyünket, vagy abba vetett hitünket, hogy a közösségnek akár helyi szinten, akár távolabb környezetben is óriási ereje van. Tehát visszatérve a kézműves történésekre, hogy igen, mindenhol nyitottságot mutatnak arra az idősek is, és a kollégák is, és ezek jó találkozások. És azt gondolom, hogy ebben is mindenki kiválaszthatja azt az elfoglaltságot, ami tetszik számára. És ami nagyon fontos, és ez már a szakmai möge. Ugye sokat beszélünk arról, hogy az aktív idősödést hogyan tudjuk támogatni. És ebben egyrészt az idősek oldaláról a tanulás lehetősége, valami olyasminek az elsajátítása, amire korábban nem volt ideje, nem volt kedve, lehetősége, nem volt esetleg elérhető, de a másik oldal is, amikor mi tanulunk a saját időseinktől. A közös tudás megosztásba vetett hitünk is megmutatkozik ebben.
Hát nyilván az időseknek is előjön az, amit a fiatalokban, jaj, mi csináltunk hasonlót, hogy, és akkor megtanítja azt,
igen,
amit ők csináltak.
És most kezdtük el szervezni az intergenerációs programjaink közé azt a lehetőséget, amikor gyűjtjük, hogy a mi időseink mi az, amikben jók és ügyesek, és szívesen megtanítanak a fiataloknak. Nem biztos, hogy szükségünk lesz rá, de azért mégiscsak nem árt, ha tudunk egy kicsit kötni, egy kicsit horgolni, egy gombot felvarni, egy zoknit megstoppolni.
De hát egy újabb kitárulkozási lehetőség más generációkkal hát, együtt csinálni valamit.
Ha másért nem, mert érdekes. Mert együttműködni jó dolog, és ezeket érdekes megtanulni. Ma már ki tud zoknit stoppolni. Még az én nagymamámtól tényleg megtanulhattam, talán én vagyok az utolsó, de szerintem ezek nem ördögtől való elfoglaltságok.
Hát megláttam a rengeteg társasjátékot, kártyát, igen, sakkot, ilyesmit, tehát egy abszolút szellemi
kihívás. Egyrészt igen, a szellemi kihívás maga, másrészt ennek is van egy szakmai mögöttese. Ugye azzal, hogy az idősek kikerülnek a munkaerőpiacról, és otthon maradnak, azzal előfordulhat, nyilván kisebb részben, de az, hogy a társas viszonyulásaik megváltoznak. Az, hogy már nem kell annyira alkalmazkodni a kolléganőhöz, aki ott ül a szomszédasztalnál, nem kell úgy együtt dolgozni a kollégákkal, mint egy lakatos műhelyben, ahol meg kellett osztani a feladatokat. A munkahelyen mindig vannak súrlódások, ahol megtanuljuk ezeket valamilyen módon kezelni, egyre ügyesebbek vagyunk, viszont ha kikerülünk ebből a közegből, akkor ezeket a kompetenciákat akár el is, hát ha nem is elveszítjük, de ezek halványulhatnak.
De már nem rutinból csinál valamit, és igen, alkalmazkodni kell egy új környezethez, tehát kvázi viselkedni kell.
Ezekben a helyzetekben, igen, megpróbáljuk egy kicsit visszavinni az időseket abba az állapotba, amikor ők rugalmasabban tudtak működni. És ezzel eloszlatni azt az egyébként valahol létező, az idősek rigolyásak, az idősek nem annyira kedvesek, néha undokok. Tehát, hogy ennek is van egy olyan mögöttes magyarázata, ami egy szocializációs folyamat és állapot eredménye. De ha ebből ki tudjuk mozdítani, és egy társasjátékban meg kell tanulni nyerni, veszíteni, a szabályokat betartani, a szabályokról vitatkozni, a súrlódásokat valamilyen módon feloldani és kezelni, innentől egy ilyen viselkedési struktúrában megjelenő negatív irányú változás elkerülése is benne van. Tehát ugye beszélhetünk arról, hogy ezek klubok, és nyitottak, és hétköznapi dolgokat csinálunk. Ez abban különbözik egy teljesen szabad foglalkozástól, hogy itt a kollégáim ezekre tudatosan figyelnek. Amikről most beszélünk, hogy minden cselekvésnek, minden tevékenységnek van mindig egy második és egy harmadik jelentése és célja is, ami egy szakmai cél.
Szakemberek állnak a háttérbe. Igen. Igen.
Az, amit még nagyon szeretnék kihangsúlyozni és aláhúzni, hogy ugye itt beszéltünk a mozgás fontosságáról, a kreativitásról, a szociális kapcsolatokról, a mentális frissességről. Tehát a tudomány jelenlegi állása szerint azt mondhatjuk, hogy ezek azok a komponensek, amelyeket, hogyha jó akarban tartunk, akkor az egészségben eltöltött életéveink számát növelni tudjuk.
A minőségbeli
Igen, éveket. Tehát az egészségben eltöltött és minőségben eltöltött életévek számát tudjuk növelni, hiszen ha bár az életévek száma növekszik, csak az egészségben eltöltött életévek száma nem növekszik olyan mértékben, mint az előző, és mi szeretnénk a saját tevékenységünkkel és az általunk felkínált programokkal hozzájárulni ahhoz, hogy az egészségben eltöltött életévek számát növelni tudjuk. És így egy ilyen életmód koncepciót vezettünk be, alakítottunk ki. Úgyhogy én most már a klubokat egy kicsit átkeretezve elkezdtem életmód központoknak is hívni, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk ebben a közös kalandban.
Nagyon szépen köszönöm Mátics Katalin intézetvezetőnek, nagyon izgalmas helyre vezetett minket. Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortáblán. Ezen kívül elérhetők vagyunk a Facebookon is, de hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe cba.media/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Csóka, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is elköszön a szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, július 19-én.